Kedves táborlakók, az mindenkinek nagy örömmel szolgál, hogy egy ilyen táborra eljöttetek, mert ez már eleve azt jelenti, hogy szeretnétek, hogyha a család élet javulásához hozzájárulhatnátok, szeretnétek, hogyha ti magatok, akár házastársképpen, akár szülőképpen olyan viselkedést, olyan tudást birtokában lennétek, amelynek segítségével boldogabb családéletet lehet elérni. Ezt mondom is azért, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy világszerte is, de Magyarországon is tragikus számok vannak, hogyha azt nézzük, hogy a válások aránya hogyan növekszik, illetve hogyha azokat a családokat nézzük, akik nem válnak el, ott is számtalan szenvedés, tragédia, probléma van. És a mai előadásnak azt a címet adtam, hogy az eredményes család 10 jellemzője. Mielőtt ebbe a 10 jellemzőbe belefognék, és próbálok majd iparkodni, mert azért egy óra az kevés 10 jellemzőt végig tárgyalni alaposan, mielőtt belekezdenék, hogyha valaki ismeri egy kicsit a Bibliát, és hogy visszapörgeti a fejében azt, hogy a Bibliában hány olyan családot ismer, ahol boldog család van. Ha kezdjük az elején, Ádám meg Éva, mindjárt van egy kis örtölődés, ugye ki adta a gyümölcsöt és ki nem, utána hát még tragikusabb, hogy a nagyobbik fiú megöli a kisebbet. El tudunk képzelni egy ilyen családi tragédiát? Nem nagyon tudunk elképzelni. Megyünk tovább, csak ilyen nagy ugrásokban, két fiú testvér, ikrek, az egyiket az anya kivételez egyikkel, a másikkal az apa kivételez, kivételeznek egymással is versengenek, pokol. Pokol van otthon. Ezek az Isten elhívott családjai. Aztán, hogyha most nem akarok végigmenni minden családon, de hogyha aki jobban ismeri a Bibliát, így lapozza végig a fejében, hogy hány bibliai családot ismer, és azok közül hány olyan van, amelyik boldog. És aztán végül jussunk el mondjuk Jézusig. Hát Jézus családja csak boldog már, hogyha ott nevelkedett a világ megváltója. És hogyha megnézzük az anya-gyerek kapcsolatot, akkor amikor már van gyermeke Máriának, akkor az első megszólalása szerintem a Bibliában az, nem tudom ki emlékszik, amikor Jézus 12 éves. 12 évesen Jézust a szülei felviszik Jeruzsálembe, ugye a zsidó szokás szerint 12 évesen avatják férfivé a zsidó fiúkat, onnantól férfi. Fölmennek Jeruzsálembe, és amikor jönnek visszafelé, akkor találkoznak egy-két nappal később József és Mária, ugye a nők és a férfiak külön vonulnak, és akkor kérdezi mondjuk József azt, hogy na, hogy van Jézus? Hát bizonyára az asszonyokkal jön. Mária meg visszamondja neki, hogy megőrültél? Hát most már férfivel lett avatva, vagy a férfiakkal jön vissza. Hopsz, nem velem van. Akkor sietnek visszafelé Jeruzsálembe. Egy az, hogy ugye feszültség van, elvesztik a saját gyermeküket, sőt elvesztik Isten gyermekét, ha szabad így fogalmaznom. És most nézzük Máriát, akire általában sok ember úgy gondol, hogy a feje fölött ott van a glória. Mikor megtalálja Jézus, akkor mit mond neki? Mit mond neki? Fel van menne a feszültség, és azt mondja, hogy nem tudtad, fiam, hogy mi az apáddal kerestünk téged? Hát hogy tehettél ilyet? Kicsit úgy próbálom megjelenteni, hogy azért húsvér emberek vannak a Bibliában. Nem szentek fél méter a föld fölött gyalogolnak. Ott van egy anya, aki aggódik a gyerekéért. A szívében nem is tudom, mit gondol, hogy mi lehetett ezzel a gyerekkel. Nem találják 3 napig, nincs velük, és talán amikor megtalálják, akkor azonnal rájönti az indulatot. És hát hogy válaszolna mondjuk a te 12 éves gyermeked egy ilyen mondatra? Hogy válaszolna? Hát engem hibáztatsz? Hát nem tudom, miért hibáztatsz engem? Hát én itt voltam végig, de Jézus nem így válaszol. Na, nem akarok belemenni, hogy Jézus hogyan válaszol, de hogy nekem ez vigasztalás. Két dolog miatt is vigasztalás. Egyfelől azért vigasztalás, mert a Biblia, illetve az ismerősök, nem muszáj a Bibliához fordulni, tele vannak emberi gyarlóságokkal, tele vannak emberi problémákkal. Nincsenek tökéletes családok, azt lehet mondani, nagyon kevés van, ha van ilyen egyáltalán, és Jézus maga is egy tökéletlen családban nevelkedett. Főleg beszél valahogy féltestvérei voltak, később olvassuk, tehát azért ő is féltékenykedés, ellenségeskedés között növekedett föl, ifjúkorában felnőtt férfiként is ez vette körül. És mégis a nagy üzenet az, hogy a Jóisten azt mondja nekünk, hogy tökéletlen emberek tudnak tökéletes gyermekeket nevelni. Tehát van remény, van remény. Egy tökéletlen családból egy tökéletes fiúgyermek nevekedett föl. Nyilván csak, hogy megvédjem Józsefet meg Máriát, azért nem véletlen, hogy az atya őket választotta ki, legyenek az ő fiának a szülei. Tehát azért nagyon jó lehetőségeik, jó képességeik voltak. És hát az a Bibliában, aki meg akarja nézni, azért van a 128. Zsoltár, hogyha oda lapozunk, csak bevezetésképpen. Talán ez egyetlen hely, ahol egy tökéletes családnak a képét láthatjuk. Az így hangzik, az én Bibliámban a 616. oldalon van. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. Bizony, kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül, íme így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat. Megáll téged az Úr Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében, és meglásd fiaidnak fiait, vagyis unokáidat, békesség legyen Izraelen. Ez az egyetlen Zsoltár az, ahol a Biblia leír egy tökéletes családot, ahol ott ül a családfő, mellette a feleség, akire nagyon büszke, ott vannak a gyermekei, és teljesen biztos benne, hogy ez a békességes család olyan lesz, hogyha a gyerekeinek gyerekei születnek, a fiai, akkor az unokákat is be fogják ebbe a családba vezetni, mert annyira jó légkör veszi körül. Akit érdekel, hogy ide hogyan lehet eljutni, annak csak egyet kell visszalapozni a 127. Zsoltárig, és az elmondja, hogy csak akkor épül a ház, hogyha az Úr építi azt, az az alapja minden családi békességnek, minden családi jónak. Emberi erőfeszítésből lehetetlen. Felső segítség nélkül lehetetlen boldog család életet élni. De amint látjuk, a Biblia vizionál nekünk egy olyat, hogy igenis, az embernek azért adta a családot, azért adta a házasságot, azért adta a gyermekeket Isten, így szoktam fogalmazni, hogy a gyermekek megtapasztalják azt, hogy milyen érzés lehet a mennyországban élni. Tehát amikor ugye mi is úgy tanuljuk bizniszben, az üzletben, hogyha egy céget A pontból B pont el akarunk vinni, akkor vízió kell. Azt kell mondani, hogy mi minden embernek eljutatjuk az iPod 4 telefonnál, bocsánat, az ilyen nagyon pallagi célért. Mind a 6 milliárd embernek legyen iPod 4-je. Ez a vízió. Ugye ez egy végtelen cél. Végtelen cél, és csak az ő profit legyen. Isten azt mondja, én azért teremtettem a családot, azért adtam az Édenben a házasságot, hogy a gyermekeid és te magad megtapasztald azt, milyen lehet a mennyországban élni. Ez a vízió. Amikor a családfő hazamegy, a munkából fáradtan, tegye fel a kérdést, amikor belépek majd most az otthonomba, akkor én olyan légkört sugárzom, hogy azt fogják gondolni a gyermekeim, hogy a legjobb ez a család a világon. Nem akarok máshogy lakni. Más családokhoz elmegyek, ott veszekedés van, ott hidegség van nálunk, szeretet van, melegség van. Nem lehet megváltoztatni családokat anélkül, embereket anélkül, akár férfiak, akár nők, hogy ne tegyük a fejükbe először azt, hogy hova akarnak eljutni. Egy végtelen víziót kell a fejükbe tenni. Nekem is minden nap úgy kell felébrednem, a kamasz fiammal úgy kell beszélgetnem, hogy az van a fejemben, jövünk lefelé Törökkopányba, vezetünk, az van a fejemben, nehogy úgy reagáljak, hogy úgy érezze, hogy nekünk rossz a mi családi környezetünkben lenni. A család főnek még tovább megyek, akár hívő, akár nem hívő, csak hogy legyen egy példakép, a család főnek úgy kell otthon viselkednie, mint hogyha ő lenne a messiás. Elég jó mondat? Ennyi. A családfő, amikor a feleségéhez szól, ahogy a feleségére néz, ahogy a feleségét átöleli, ahogy a felesége problémát oszt meg vele és beszélgetnek róla, neki úgy kell viselkednie, mint a messiásnak. Mint a messiásnak. Az asszony feje az ura, a férje, a férj feje az Isten. Ez egy ilyen klasszikus mondat, vagy régiasan hangzó mondat, de lefordítom. Hogyha a férfi folyamatosan Jézusra néz, hogy ő milyen lenne, mint családfő, és azt gyakorolja szavaiban, viselkedésében, akkor a felesége nem tud más tenni, mint szerelmes belé. Nem tud más tenni. Azt mondja, nincs még egy ilyen áldott jó férfi a világon. Mélyen fogja szeretni, és mélyen fogja tisztelni. Na tehát, ha ilyen víziónk van, hogy a család a mennyország előíze, és hogy minden férfi a családban maga a messiás, akkor mégis mit tehetünk azért, hogy ezt el is érjük? Az első alkalommal 10 dolgot fog veletek megosztani, ami a pszichológiának több évtizedébe telt, hogy megtudja. A Biblia tudta régóta, több ezer éve, hiszen Isten végtelenül bölcs. A mai alkalom ez a 10 dolog. Ma délután arról beszélek, hogy a férj speciálisan hogyan járulhat hozzá a család boldogságához. Holnap reggel arról, hogy a feleség hogyan járulhat hozzá a család boldogságához, és holnap délután pedig arról, hogy a gyermekeket hogyan kell nevelnünk. Nyilván 4 alkalommal nem lehet mindent elmondani, de 4 olyan fontos dolgot próbáltunk kiválasztani, amivel mindenki valamelyest, hogyha hazamegy, akkor használhatja. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogyan lehet egészséges a családunk, hogyan lehet elérni azt, hogy mi ne legyünk azon a vakvágányon, amelyen a családok többsége. Egy klasszikus úgy fogalmaz, Isten arra teremtette a családot, hogy boldogak legyünk, a házasságot arra teremtette, hogy a mennyország ízét érezzük, és ennek ellenére az ellenség elérte azt, hogy a család, a házasság a legjobb eszköz arra, hogy a másik életét pokollá tegyük. Emberek mennek tönkre, pszichiátriai betegségekben szenvednek, nem azért, mert nehéz a munka, nem azért, mert éheznek, nem azért, mert nincs munka, azért, amilyen családi légkörben növekednek, mint gyermekek, vagy amilyen családi légkörben élnek, mint feleség vagy férj. Sokan mentek úgy a sírba, hogy a másik elég sokat hozzátett ahhoz, hogy meghalljon. Nagyon sokan, nagyon sokan. Na tehát, mit lehet tenni azért, mit tanít a pszichológia azzal kapcsolatban, hogy milyen ismérvek vannak. Az első ismérv, akkor érdekes, hogy ezeket a vizsgálatokat nem hívő családokkal végezték. Tehát nem arról van szó, hogy elmentek különféle keresztény irányzatokhoz tartozó, gyülekezetbe járó családokhoz, és nézték azt, hogy mitől boldogabb az egyik család, és mitől boldogtalanabb a másik család. Hanem minden családot néztek, több ezret. Az első, ami érdekes, a legnagyobb összefüggést azzal, hogy valaki elválik, vagy nem válik el, hogy valakinek boldog család élete, vagy nem, meg fogtok lepődni, az, hogy valakik, a házastársak, mennyire tudatosan elkötelezettek azért, hogy egybe tartsák a családot. Ez furcsa hangzik. A legnagyobb összefüggést azzal, hogy elválnak vagy nem válnak el, azt mutatja, hogy aktívan elmondták, hogy ők a családi nehézségek ellenére a családot, a házasságot mindennél fontosabbnak tartják. Azt gondolják, sok ember úgy gondolja, ha kilépek egy elromlott vagy elromlandó házasságból, és belépek egy másikba, azzal megoldom a helyzetet. És mi a megfigyelés? A következő házasságban érdekes módon nagyon hasonló, ugyanolyan sémájú, ugyanolyan mintázatú problémákba lép bele. Az ember nem tud kilépni a saját árnyékából. Viszi magával azokat a, így mondjuk, interpersonális személyek közötti viselkedési sémáit, amelyeket megtanult, aztán még jobban elmélyített az első házasságában, és viszi tovább a másodikba. Lehet, hogy a második házasságban már tapasztaltam, és azt mondja, nem megoldás, hogy elváljak, inkább maradok és próbáljuk együtt megoldani, de a legfontosabb az, hogy elkötelezettség. Különben érdekes, hogy régebben az emberek nem váltak, és ma, nem tudom kinek milyen tapasztalata van, de amikor véletlenül veszekedés van otthon, tudom, hogy nálatok csak ilyen véletlenül lehet. Tehát ez nem nagyon fordul elő, de hogyha valakinél véletlenül előfordul egy, hogy összekapnak, úgy hetente egyszer, vagy havonta egyszer, el sem merem képzelni, hogy naponta van valami surlódás, ez csak amerikai családoknál van valószínűleg, de amikor összekapnak, akkor a gyermekek, amikor már kicsit nagyobb, gyakran megkérdezik, ugye nem váltok el? Főleg, hogyha iskolás. Ugye nem váltok el? Tehát látjátok, akkor normális gyermekeitek vannak, hogyha ezt mondják. Nem váltok el. Látjátok azt, hogy a házastársnak is, magának az átélő személynek is, és a gyermeknek is szüksége van arra, hogy artikuláljuk, kimondjuk azt, hogy mi egybe kívánjuk tartani a családunkat. Például azt mondom a gyerekemnek, hogy sajnos nem reagáltam jól, amikor mama bénázott, és hirtelen mondtam valami rosszat, de én szeretem őt. Én ezt megbántam, hogy ezt mondtam, és mi egybe akarjuk tartani a házasságot. Soha eszünkbe nem jutna, hogy ezért mi elváljunk. A gyerekeknek végtelen szükséglete van arra, hogy biztonságban érezze, hogy az ő családja együtt van. Vagy a másik oldal mindenki tudja, amikor a családban esetleg feszültségek vannak, és fontolgatják, hogy nem is fontolgatják, hogy válnak, csak feszültség van, gyakran milyen szomorú a gyerek az, aki békéltet. Össze akar józni. Amikor kicsike, akkor meg, hogy fogjátok meg egymás kezét, vagy pusziátok meg egymást, vagy össze odabújtatja. Gondolom többen tapasztaltátok ezt. Ebben azt kell látni, a gyermeknek végtelen szüksége van arra, hogy biztonságban érzze magát. Ez azt jelenti nekem, hogy a gyerek előtt próbálok nem veszekedni. Nagy önuralmat igényel többünknek. Amikor valami probléma van, akkor azt mondom, a gyermekemet nem teszem ki annak a szorongató érzésnek, hogy mi nem szeretjük egymást, és esetleg elválunk. Majd visszatérünk erre a problémára később. (Kül) feltették Észak-Kaliforniában, egy vizsgálat, híres vizsgálat volt, azt a kérdést, hogy hány vitatkozás kell ahhoz, hogy elváljanak. Hányszor kell egy családnak vitatkozni, vagy milyen sűrűn, hogy válás legyen a vége? Praktikus kérdés, nem? Mindenki szerint, hogy meddig tűri még a másik, meddig nem válunk el. És a vizsgálat azt hozta, hogy ilyen összefüggés nincs. Nem a vitatkozások számán múlik, hanem azon múlik, hogy mi a pozitív és negatív megnyilvánulások, mondatok aránya a házasságban. Azt mondták, egyetlen egy család sem vált el, nem tudom, van-e ilyen család nálatok, egyetlen egy család sem vált el, ahol a jó és a rossz megnyilvánulások aránya 5 az 1-hez. Meglepődtetek? 5 az 1-hez. Azok soha nem váltak el. A 4 az 1-hez már vált, 3 az 1-hez vált, 2 az 1-hez vált, 1 az 1-hez vált, nem is tudom, hogy mondtam a többit. 1 a 2, az 1 a 3, stb. Ez azt jelenti, hogy fordítsuk pozitívba. Valaki azt mondja magában, hogy hát ezt soha nem fogom elérni, hogy én 5 pozitív dolgot mondjak a férjemnek. Hát az olyan szerencsétlen, hogy hazamegyek, nem is tudok mondani 5 jó dolgot róla. Mikor szerelmes voltam belőle, akkor igen, milyen helyes, milyen ügyes, milyen szorgalmas, mennyire vág az agya. Most ez a lista már nagyon le van csökkenve. Tehát most már nagyon kell törnöm a fejemet, hogy valami pozitívat mondjak neki, vagy valami pozitívat gondoljak felőle. Tehát, ha én a családomat szeretném összetartani, és Magyarországon szerintem ez különösen nehéz, nem vagyunk amerikaiak, akik picikét jobban pozitívra vannak betanítva, behangolva, próbáljunk meg arra felé menni, hogy azt is mondjuk ki, ami pozitív. Aktívan keresjük azt, hogy mit fogok megdicsérni, mikor belépek majd a házba. Az a baj ugye, hogy házasságterápiákban is ez van, hogy a házas felek mindig a másikra várnak. Azt mondja, hogy majd, hogyha ő megváltozik, akkor majd én is megváltozom. Nehogy már én kezdjem, sőt azt mondják, mindig én vagyok az, aki kezdtem. Mindig én, ő sohasem. Ugye milyen ismerős ez a mondat? És ki tudja, hogy mennyire igaz ez, mert a másik is úgy gondolja, hogy dehogy is, mindig én kezdtem. Alig tudom elviselni, türelem kell hozzá a feleségem, stb. És mindig itt hordtam, türelmes voltam, állandóan ette a hátamat, és én viseltem. A feleségem meg azt mondja, hogy hányszor próbáltam, hogy így legyen, úgy legyen. Mind a kettőre megvan a másikkal a baja. És egyik sem saját magáról beszél. Mind a kettő arról beszél, hogy a másik, ha majd a másik megcsinálja, ha majd a másik. Kedves hallgatók, az elkötelezettség, a család egyben tartása csak úgy működik, hogy ezt mondom, hogy én mit csináljak másképpen. A családterápiákban alaptörvény, ha egyik sem akar változni, egyik sem akar tenni a házasságért, nincs reménye a terápótának. Lehetetlen. Legalább az egyiknek akarnia kell, hogy ő akár egyoldalúan, akár aszimmetrikusan csak ő általa tesz valamit a házasságért. Úgy mondjuk, hogy ha csak az egyik ember táplálja a tüzet, akkor is ég. Ha mind a kettő arra vár, hogy valaki dobjon már egy húsángot a tűzre, akkor a végén a tűz kialszik. Következő pont, mert nem fogunk beleférni az időbe. Az első, tehát az elkötelezettség, az, hogy szavakban is kifejezem, a feleségem, a férjem számára is elmondom, hogy számomra mindennél fontosabb az, hogy a házasságot egybe tartsuk. Tudom azt, hogy nincsen tökéletes házasság, mert van egy ilyen hollywoodi eszménykép mindenki fejében. Szerelmesek vagyunk egymásba, szeretjük egymást, összeházasodunk, és minden, mint egy piros szőnyegen úgy fog működni. Senkinek sem működik így. Senkinek. Még a megváltónak sem. Senkinek. A házasság arról szól, hogyan lehet a problémákon, a tapasztalatokon keresztül egymást fejlesztve jobb emberré válni. Ez a házasságnak a lényege. Ahhoz kell nekem, azt mondta Isten, adok néki segítő társat, hozzáillőt, azért kell neki segítőtárs, mert önmagában nem megy, akármennyi is gondolja, hogy ő a család feje, és ő mindenre képes. Nem. Adok neki segítőtársat. És ugyanúgy, a feleség pedig azt várja, hogy vezesse valaki, hogy döntésképes legyen, körülvegye, biztonságban legyen, erőt vegye körül, stb. És mind a kettőnek másra van szüksége, és mind a kettő csak a másiktól tudja ezt megkapni. Ezt kell kezdeni adni. A második pont, amit találtak, ami nagyon összefügg az elsővel, az elkötelezettséggel, a második az az elismerés. Az elismerés. Mind a két félnek szüksége van az elismerésre. Melyik az a férj sorstársam, kicsit kedélyesen, aki nem hallotta még a feleségétől azt a mondatot, hogy bezzeg a másikat meg tudod dicsérni. Vagy őről a van jó véleményed, rólam meg nincs. Nem, mikor hallottam utána, hogy engem megdicsér. Garantálom, hogy 10 férfiből 9 hallotta már ezt a mondatot, hogy a feleség azt mondja, hogy másról mindig jobb véleményed van, meg megbocsátó vagy, meg ilyesmi, velem kapcsolatban nem. És a férj azt gondolja magába, ennek elment az esze. Hát én szeretem őt, teljes oda vagyok érte, és ő nekem a legfontosabb. Hogy gondolja azt, hogy én nem értékelem? Hát kedves férjtestvéreim, azért gondolja, mert hogy is, van egy szűrő a fülén a feleségeknek, a fegeszleg a szemükön, egy olyan szűrő, hogy csak minden harmadik pozitív mondatot engednek be. Tehát amikor, vagy ötödiket. Tehát a saját feleségednek 5-ször annyi dicséret kell, mint egy másik embernek. 5-ször annyi. Ezt el kell fogadni. Ez így van. Egyszerűen, popzenék születnek erről, hogy te csak a rosszat hallod meg, és a jót sohasem. Így vagyunk, ha nők vagyunk, így vagyunk programozva. Ha viszont férjek vagyunk, akkor ezt tudnunk kell. Akkor azt kell tennünk, hogy hát ő neki ez a nehézsége, majd elmondom, hogy a férnek mi a nehézsége, neki ez a nehézsége, akkor próbálom őt dicsérni. Megdicsérem a kell káposzta főzeléket. Megdicsérem azt, hogy tudom, hogy 2 kisgyerekkel pokor lehet itthon az élet, hihetetlen energiát vesz igénybe. By the way, ha valaki 3 gyermeket nevel, egy asszony, 18 éves koráig a számítások szerint 18-20 ezer munkaórát fektet be egy anya. Ha 3 gyereke van, a 3 gyerek 18 éves koráig 20 ezer munkaóra. Tehát kedves férjek, felejtsétek azt el, hogy a nem dolgozó anya, aki otthon van, valószínűleg többet dolgozik, mint te. De nem, ez csak úgy, csak úgy zárja be. 18-20 ezer óra, és ez csak a gyerekeért, amit végez. Nem számoltam bele, amit a férjért végez. Az egy másik 18 ezer óra, de ez csak úgy zárja be. Tehát elismerés. A férj fejezze ki rendszeresen az elismerését a feleségének. Mennyire örül, hogy van vacsora, mennyire finom a vacsora, mennyire jó, hogy tiszta inge van, ki van vasalva, olyan jó, hogy benézik a szekrénybe, és legalább 3 póló közül választhat, hogy ez nem természetes. Szoktatnunk kell magunkat ahhoz, hogyha belennék egy hotelbe, vagy valakinek pénzt adnánk azért, hogy vasaljon meg mosson, akkor tudnánk, hogy értékeljük. Hát mellettem van a feleséget, azt nem kell értékelni. Bele kell égetni a fejünkbe azt. És ez még csak az, amit kapunk tőle. Emellett sokkal jobban esik még egy fej, és azt mondja neki, olyan gyönyörű vagy. Mennyire tetszik a hajad? Annyira értékelem, hogy úgy vág az agyad, sokkal okosabb vagy, mint én bizonyos dolgokban. Vagy a legtöbb dologban. Nem? A nők, emberek, meglepő, éheznek ezekre a dolgokra, az elismerésre. De a férfiak is. A férfiak is éheznek ezekre a dolgokra. A feleség mikor mondta utoljára a férjének azt, drágám, annyira örülök, hogy ilyen nehéz gazdasági körülmények között is a családunk mégsem lát szükséget. Vagy problémák vannak, és mégis látom azt, hogy te mindent megteszel. Ha kell, akkor látástól Mikulásig. Annyira büszke vagyok rá, hogy bízhatok benned. A feleségek sem használják ezeket a szavakat. Nagyon-nagyon nem jellemző az. Amikor vizsgálták a családokat, azt mondták, a commitment, az elkötelezettség, és a másik elismerése, dicsérete. Hát arról nem ismerek beszélni, hogy a gyermekeknek mennyire fontos ez, hogy elismerjük őket, dicsérjük őket. Tehát egy olyan családot képzelj, a saját családod olyan legyen, hogy arra gondolj, ha más nem, akkor belőlem árad a dicséret. A pozitív dolog. Azt most már 100 000-eket, meg nem tudom hány ezer dollár fizetnek azért, hogy nagy biznisz guruk elmondják, hogy a pozitív visszajelzése hogyan lehet átalakítani céget úgy, hogy azok fejlődnek. Ezt már régen tudjuk. Régen tudjuk azt, hogy kritikában, negatív visszajelzésben senki sem változik meg. Senki sem. Az apák azt gondolják, az a dolguk, hogy ők szóvá tegyék, hogy mi a probléma a fiával, mi a probléma a lányával, és ettől majd változni fog. Nem fog változni. A negatív visszajelzés 99%-ban ellenállást kelt, dacot kelt, engedetlenséget kelt. Negatív visszajelzésekkel nem lehet embereket megváltoztatni. Miért nem? Mert a másik elkezd védekezni, meg bezárodik. Neked se esik, hogy azt mondják, hogy szerencsétlen vagy, lusta vagy, nem tudom, ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Akkor mit csinálsz? Mi az első reakciód? Védekezel. De hogy vagyok, az túl sok minden jött össze, vagy miért mondasz ilyet, hát igazságtalan vagy velem. Vagy ha férfi vagy, akkor bezárodsz. Elfordulsz és elmész a számítógéphez. Nem akarsz erről beszélni. Hogyha azt szeretnénk, ezt majd látjuk holnap délután, azt szeretnénk, hogy a gyermekünk, a családunk fejlődjön, pozitív légkört kell teremteni. Meleg, elfogadó légkört kell teremteni. Elkötelezettség a másik elismerése. Egymás elismerése, a gyermek elismerése. Azt mondja a Biblia, volt egy vámszedő, akit megloptam, akitől elvettem valamit, ezt megbántam, annak négy annyit fogok visszaadni. Négy annyit. És ezt az ember csak olyan véletlennek gondolna, de gondoljuk el, akik hívő emberek vagyunk, hogy ez a vámszedő a Szentlélek hatására mondta azt, hogy visszafizetek négy annyit, és a pszichológiában kiderül, hogy egy negatív dolgot négy pozitívval lehet semlegesíteni. És akkor mi csak semlegesítette. Emlékeztek? Azért mondta a vizsgálat, 5:1 arányba, akkor soha nem válnak el. Mert 5:1 azt jelenti, hogy egy rosszat mondott, 4-jel kivitotta, 1-jel még mindig pozitívban van. Most nagyon, hát elemi matematika arányban nézve. De milyen jó, hogy az ember nem mond negatívat. Vagy foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet a gyermeket szembesíteni. Tehát nyilván a gyerek tesz rossz dolgokat, javítandó dolgokat. De lehet úgy szembesíteni, hogy negatívan, hidegen, keményen, meg lehet egészen másképpen. Harmadik. Elkötelezettség. Egymás elismerése, egymás dicsérése, pozitív üzenetek küldése, harmadik pedig, amit mindenki tud, az egymással töltött idő. Az egymással töltött idő. Egy nagyon híres vizsgálatot végeztek amerikai apákkal, szerencsére amerikai apákkal, nem magyar apákkal. Amerikai apákkal végeztek, ennek egy éves gyermekük volt, valaki már totyog ilyenkor, ugye egy éves korában, jönnek, mennek, csúsznak, másznak. Megkérdezték az anyákat, az édesanyákat, hogy szerinte egy héten, hét nap, egy héten az apa mennyi időt tölt az egyéves gyerekével. Megkérdezték, hogy mi lenne, amivel elégedettek lennének. Azt mondták, 20 perc, az már jó lenne, hogyha 20 percet intenzíven vele töltene, úgy minőségi időben, mondták az anyák. 20 perc az sok, egy hét, nagyon kevés, igaz? Az nagyon kevés. De azt mondták az anyák, legalább 20 percet gondolták ők. Feltették ide a kis gallér alá a kis mikrofont, hogy az apák ne tudják, hogy van egy mikrofon. A gyerekre, az egyéves gyerekre. És a mikrofon mindig aktiválódott, amikor az apa nem látó, halló közelben volt. Amikor az apa megszólalt a gyerekhez, és lehetett hallani. Hát tessék satszolni, hogy egy hét alatt a mikrofon mennyi időt vett föl, amikor az apa hangját hallotta a gyerek. Tessék satszolni. Egy hét. Tessék? Igen, mennyi lesz? Körülbelül. Mennyi? 7 perc? Nagyon túl optimisták vagytok már. 2 perc, túl sok. Az is sok. Megdöbbent, 10 éves vizsgálat, vagy 12 most már hihetetlen megdöbbentő volt. Ezért világhírű. 37,7 másodperc. Ez az átlag. 37,7 másodperc egy éves gyerekkel. Gondoljátok el. Most ezen elszörnyedünk, hogy ezek az amerikaiak, De gondolj vissza, amikor egy éves a gyereked van, vagy nem tudom mennyi, hogy mennyi. Tehát most a táborban mennyit voltál vele négyszer, ez egy jó hely, mert tábor vagyunk. Nem úgy, hogy mögötte mentél, vigyáztál, hogy el ne essen, vagy ilyesmi, hanem úgy játszottál vele. Odagújtottad neki a labdát, föltetted a bicikli szemkontaktus, stb. Na, és úgy beszélsz hozzá. 37,7 másodperc. Idáig süllyed az ember? Idáig süllyedünk mi? Nem az ember, mi? Úgyhogy gondolom, hogy mi nem akarunk ilyenek lenni. Kuzma, J. Kuzma, egy híres pszichológus nő, remélem, hogy hamarosan meg tudjuk jelentetni az első 7 év című könyvét, már a fordításnak a végén vagyunk. J. Kuzma összeállított egy 15 pontos skálát, hogy azt mondja, hogy könnyű legyen, hogy az apák és az anyák is, próbáljanak 15 pontos élményeket szerezni a gyerekeiknek. És azt mondta, hogy egy-egy viselkedés, egy-egy történésnek adott különböző pontértékeket. Van a legkisebb értékű, az 1 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, és azt mondja, hogy egy olyan történés van, amikor mind az 5, amiről beszélek, 1 pontos, 2 pontos, 3, 4 és 5 pontos megvan, akkor ez egy 15 pontos találkozás, mert elnyeri az 1 pontot, a 2 pontot, a 3-at, 4-et és az 5-öt. Ugye ez, hogy összejük, akkor 15 pont összesen. Mielőtt ezt elmondanám, nem régen, vagy hát most már nem tudom, talán már régebben láttam egy videót a Vekedi Tamástól, ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy 37,7 másodperc, és a Vekedi Tamás mondta azt, hogy az apákat biztatta, hogy a gyerek majd kisovodás, nagyovodás, kisiskolás, kiskamas, stb. Hogy hát töltsön vele minőségi időt, és az apák mondták, hogy mit lehet csinálni, amikor még kicsi, akkor majd megvárom, hogy 4 éves legyen, ha 4 éves, megvárom, hogy 7 éves legyen, ha 7, megvárom, hogy 10 éves legyen, ha 10, megvárom, még 14, megvárom, még kamasz, most már nem tudok vele mit csinálni, majd, hogy a férfi lesz, akkor hallgat rám, és elment a 20 év, nem beszélt a fiú gyerekével, vagy nem volt, most persze nagyon feketén fejére mondom. Azt mondta, hát menjetek be a gyerekszobába, és üljetek le a gyerekkel egy szobába. És akkor néztek, hogy mi fog történni. Hát, és a gyerek az úgyis felte, ha nem csinál, az apa bemegy, az egy olyan történés, hogy az ünnepnap. Leül a gyerekszobába, akkor a gyerek oda fogja neki gurítani a labdát. És mondta Vekedi Tamás, hogy az apák zsenik, ezért visszagurítják. Szóval ilyen egyszerű, ilyen nagyon egyszerű, hogy az apák, mivel keveset vannak otthon, eleve óriási előnyben vannak. Az anya egész nap ott van, unalmas, látható, unalmas idézőjelben, de mikor az apa megjelenik, a király, aki csak egyszer, akkor eleve körbe rajongja, stb. Helyzeti előnye van. Könnyen lehetne neki jó dolgokat csinálni. Szóval gurítja vissza, és ezzel kész a pont, akkor megvan. De mondta persze, hogy közben nem, hogy az ajtót ne adja nyitva, hogy közben nézze a telesportot, vagy közben az újságot olvassa, szóval az nem jó minőségidő a gyerekkel. Na nézzük akkor, hogy ezt az 5 fokozatot, amivel a minőségi időt tudjuk osztályozni, hogy vajon a gyerekünkkel hogy van az. Első ilyen, amiért 1 pont jár, de ez is már több, mint a semmi, hogyha akkor gondolok a másikra, és most nem csak gyerekről van szó, szülő-gyerek, hanem férj-feleség, feleség-férj. Ez a feleségnek könnyen megy különben, ez az első pontos, a férfiaknak nehezebben. 1 pontot ér az, amikor nem vagyunk együtt, és gondolok rá, és tudatom vele, hogy gondolok rá. Írod neki egy SMS-t. Hagyott neki egy posztitot, reggel elmegyek hajnalba dolgozni, odaérem, annyira szeretek, drágám. Nem tudom, papa vagy kit, hogy hívnak otthon. És fönn van egy kis virágocska, egy posztit. Ez a nőies, ugye, de a nők örülnek neki. Hogy kedves férfiak, tanuljátok meg. A másik, felhívom ő telefonon, vagy SMS-t küldök neki. Tudatom vele, hogy rá gondolok. Még nagyszerűbb, amikor, nem tudom, ebédszünet van, kimegyek a Dunapartra, azt mondom, süt a nap, fölül van a feleségem, hát milyen jó lenne, hogyha hajókáznánk együtt. Hát ettől egy feleség el van ájulva. Tehát így azt mondja, hogy ilyen nincs a világon, hogy ilyen férjem van, hogy akkor is rám gondol, amikor nem kötelező. Nem? Szóval ez fantasztikus. Ez egy pont. Jó? Rá gondolok, akkor is, amikor nem kötelező, és tudatom vele, hogy rágondolok. A nőknek ez könnyebben megy. De ők se azt mondják, hogy drágám, rád gondoltam, hanem felhívják, mit csinálsz? Mi van? Erről majd később még beszélünk. Ha őszinte lenne, azt mondaná, még mindig szeretlek, és annyira hiányzó, rád gondoltam, hogy vagy. Oké. Ez egészen más, mint... Na jó. Szóval, hogy rágondolok, és tudatom vele, hogy rágondolok. 2 pontos. 2 pontos. Együtt lenni egy légtérben. Néhány apától megkérdezem, hogy hány órát vannak otthon ébren. Jó? Beleértem azt, amikor a tévé előtt alszik. Beléltem azt, amikor a felesége mellett alszik, és emlett, hát amikor nyitva van a szeme, mennyi időt tölt otthon? Ez egy érdekes kérdés. Hány olyan kamasz gyerek van, nem tudom, kinek van már, vagy volt már kamasz gyereke, vagy akár kis kamasz, hogy a szobájában van, mi mondjuk a konyhában vagyunk, eltelik mondjuk 1/2 óra, és kijön a szobájából, és csak lenéz, hogy mi a helyzet. Megvannak-e még a szülők? Nem mondja magában, megvan, de ez a legfüggetlenebb, a legönállóbb gyermeknek is bent a lelkem, ott van a kapcsolódás. Ha nem vagy otthon, akkor nem tudja azt érezni, hogy egy légtérbe vagytok. Főleg a lánygyermek, annyira jó beülni apa ölébe, vagy hozzájönni, vagy kicsit úgy birkózni vele, amitől anya teljesen megőrül, mert a férfiak, csak így hát kiszólok, hogy az olasz híres pszichológiai vizsgálatok szerint a férfiak egészen másképpen játszanak a gyerekeikkel, mint a nők. és azonnál a családoknál, ahol nem tudom, özvegy, vagy elváltak, vagy valami, ott gondoskodni kell arra, hogy valami férfi edző, vagy valami cserkécsapatvezető, stb. Legyen, hogy lássák a férfias megoldást. Ugye a férfi már kiskorban földobja a gyereket 6 méter magasba, kettőt pörög, elkapja, az anya halálra rémül, a gyereknek meg ez az egész egyensúlyrendszere, meg minden ettől fejlődik. Megfogja a kezét, meg a lábát, mint a repülőt, és már egy éves korában olyan stram gyerekem van. Tedd már le, Lajos, mit csinálsz? Megőrültél? Két különböző. Két különböző. A mama az babázgat, leül, fésülgeti, stb. Stb. Egész másképpen játszanak. Tehát egy légtérben lenni, együtt lenni, ugye azért fontos ez, mert hogy biztonságot ad, de hát ezzel kapcsolatban mondanék egy példát, csak hogy így a fejünkben legyen. Ha elképzeltek egy ilyen nagy édességtartó dobozt, biztos látott már valaki, vagy képen ilyen, a bevásároló ilyen központokba bedobod a 20-as, akkor kijön ebből a teljesen egészségtelen ilyen rossz dolgok, de képzeljétek el, hogy vannak benne kisebbek, meg vannak benne nagyobbak. Most szerintetek, amikor ezt feltöltik, akkor először a kisebbet teszik be, később a nagyobbat betulkolják, vagy pedig először a nagyobbat teszik be. Nyilván először a nagyobbat teszik be. Tehát ez a fejed előtt, hogy mi a fontos? Az a fontos, hogy most ezt elintézem, azt elintézem, amazt elintézem, vagy az, hogy a gyermekeimmel legyek. Tehát, hogyha van egy időtartályom, most így fogalmazok, egy véges idő, akkor nekem el kell tudatosan döntenem azt, hogy hogyan rendezem azt be. Azt mondom, én minden reggel sportolni meg a gyerekemmel. Futunk 20 percet együtt. Ez a legelső. Vagy inkább felkelek 5:30-kor, hogy 6-tól 7-ig együtt reggelizzünk. De ez nem fog működni már. Vagy beírom magamnak, hogy csütörtökön 5 óra és 7 óra között nem lehet hozzáérni, az egy szent dolog, akkor a családra ezt csinálom. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor egyszerűen elviszi őt, elsodorja őt az élet. Lehetetlen. Ugyanúgy tervezni kell. Volt egy lelkész, akinek a két kamaszgyerek azt mondta egyszer, mert mondta, hogy elmehetnénk ide vagy oda együttesen holnap, nem tudom, szerdán vagy valamikor, elővettek, akkor még nem ilyen palmtopok voltak, meg nem tudom, mobiltelefon, elővettek a kis fekete naptárt, mondta, vagy fontos megbeszélésem van, nem tudom, ez vagy az, akkor menjünk holnap után, akkor meg ez a megbeszélésem van, egy fontos találkozó. És azt mondta a két gyerek, hogy az egyik, mi nem vagyunk elég fontos találkozók. Hogy lehet az, hogy mindenki mással fontosabb találkozni, biznisz megbeszélés, stb. Stb. Mint velünk. És akkor azt mondta az apa, hogy itt van ez a kis fekete notesz, és a feleség írja be egy héten kétszer vagy háromszor ott, ahol luk van, hogy oda beír, hogy az akkor onnantól oda a gyerekével van. És nyilván következő héten valaki mondta, hogy figyelj, nem találkozhatnánk itt, vagy ki, hú, van egy fontos találkozó. Ez csak azon múlik, hogy az ember mit tart fontosnak. Úgy hívjuk, hogy priorizálás, rangsorolás. Ha nekem, tehát hány olyan ember van az ágy, amikor meghal, haldogli, azt mondja, bárcsak több üzleti megbeszélésen vehettem volna részt, és így leeli ki a lelkét. Senki nem mondja ezt, ugye? Nem? Bárcsak többet szerelhettem volna az autót, vagy ez, vagy senki nem mondja ezt a halálos ágy. Mindenki azt mondja, bárcsak többet lettem volna a gyerekeimmel, bárcsak többet lettem volna a feleségemmel, a férjemmel. Már 20 évesek, már 21-20, már kirepültek. Milyen keveset voltunk, milyen gyors az egész. Késő lesz. Késő lesz. Együtt töltött idő, egy légtérben töltött idő. És tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz, mert ugye úgy mondják, hogy rátesznek az embernek általában sok-sok majmot. Így mondjuk ezt, hogy nem tudnád ezt megcsinálni, el tudnál menni ide, tudnál segíteni ebben, most ez vagy az vagy amaz. És az önfegyelmet igény, az ember azt mondja, hogy sajnos ez nem fér bele. Nem akarok magammal például, de el kell képzelni, hány szakabok telefonhívást. Józsi, csak egyszer kellene lejönni Miskolcra, csak egyszer kellene elmenni Pécsre. Nem voltál nálunk már 2 éve, csak gyere le, csak tartsál, csak 2 előadásról van szó. Ez mi? De bárkinek bármi. És akkor azt mondani a telefonban, hogy tudod, eldöntöttem, hogy csak ennyit vállalok összesen, és ez már nem fér bele, mert akkor nem vagyok itthon, kevesebb vagyok itthon. És, akkor, és a másik nem mondja azt, hogy lehetsz ennyire érzéketlen, hát most nagyon csalódtam benned, azt mondja, hát jó, sajnálom, bepróbálkozott, nem sikerült. Ilyen előfordul. Jó? És gyakran kiderül, hogy az a majom, amit rákodta tenni a hátadra, azt a majmot rá tudják tenni másnak a hátára is, vagy hagyják, hogy megdögöljön. Hogy az a feladat nem fontos. Na neked ezt látni kell? Ezt látni kell? Nem te vagy az állatkert, hogy minden majom hozzá csapódjon le? Nem, mert akkor a majmok miatt nem tudsz a gyerekhez eljutni. Lehetetlen. Lehetetlen. Nem igaz? És az ember egy majmot magára vesz, utána már le nem kapolod magadról. Jó, egyszer már elváltad, csinál még egyszer. Mert az ember azt szeretné, hogy a másik jót gondoljon róla, ezért na jó, akkor elvárom. De közben magába a pokorra kívánja. Egész őszintén. Nem? Mennyivel tisztes azt mondani, hogy figyelj, elhatároztuk, hogy ennyi, keveset vagyok a gyerekeim, mert szeretnék többet tartani, most ezt mondok, és kész, pont. Nincsen fontosabb, mint én annyira sajnálom, hogy annyi mindennel foglalkozunk, hívők, nem hívők, mindenki, és elfeljük azt, hogy a családunkat kell rendbe tenni, a családunkat kell rendbe tartani, az az alapsejt. Ha a sejt beteg, az egész szervezet beteg. Belülről kell gyógyulni, a családdal a leges legfontosabb. Egy pont a másikra gondolok, amikor nincsen velem és tudatom velem, 2 pont, hogy egy légtérben vagyunk, 3 pont, hogy beszélünk egymással, 4 pont, hogy egymásra nézünk. Valaki azt mondja, Józsi, hát ez az imutasság, hát hogy lehet az, hogy beszélünk egymással, az 3 pont, egymásra nézünk, az 4 pont. Nem fordítva, hogyha egymásra nézünk, az 3 pont, ha beszélünk, az meg 4 pont. Nem. Mert tudunk úgy kommunikálni egymással, hogy a konyhából kívültök, fejezd már be a tévénézést, gyere ide, mert vacsora, hányszor kell mondani, ez is kommunikáció, 3 pont. Nem tökéletes 3 pont. De ennél sokkal jobb az. Ennél sokkal jobb az, amikor egymásra nézünk. Hányszor látja a gyermek az édesanyja szemét? Mennyivel tökéletesebb kommunikáció az, amikor nem üzengetek, csodálkozom, hogy nem kell fel a tévé mellől, miközben van közöttünk 2 fal. Én is ülök a konyhában, olvasok valamit, és azt mondja a feleségem, hogy hát most már szólni kéne a gyereknek, hogy kapcsoljak el a tévét. Ugye arra gondol a feleségem, hogy keljek fel a székről, menjek oda, beszéljen meg vele, és hozzám, és erre te azt mondja, persze, gyere csak, fejezd be, kapcsolj, oda megyek, ez megy, nem? Ez működik. Ne. A szemkontaktus. Különben nem ismerem mondani, hogy egy héten hány másodpercet néznek a gyerek szemébe az apák. 10 másodperc. Szemkontaktus 10 másodperc. Gondolom, akkor most már fiam, utoljára szóltam. Ez kb. 2 másodperc. Ne akart, hogy oda menjek, stb. Jó? Másikra gondolni, tudatni vele, egy légtérben lenni, beszélni egymással, egymásra nézni, és most az 5 pontos, ami csoda, megérinteni a másikat. Testközelségben lenni. Átkarolni. Úgy próbálni őt változtatni, úgy próbálni őt irányítani, nevelni, hogy nem távirányítással, hanem oda megyek hozzá, átkarolom, leülök mellé. És utána mondom azt, hogy figyelj, szeretnék valamit megbeszélni vele. Tehát milyen más indítás ez, nem? Mint az, hogy ez a baj van, az a baj van, így csináljuk, úgy csináljuk, amit csináljuk. Na, akkor nézzünk mondjuk, és persze, hogy jól meg lehessen jelzni, mert ugye az ember most ezt hallja, aztán eltelik 1 hét, 2 hét, 5 hét, volt ott érintés, beszéd, stb. Gondolj vissza arra, hogy amikor szerelmes vagy a másikba, akkor hogyan akarod magadnak őt megszerezni? Rágondolsz, és tudatod vele, hogy rágondoltál, nem? Küldesz neki egy képeslapot, vagy egy SMS, vagy egy csokor virágot, vagy bármi más, vagy egy ajándékot. Próbálsz a közelében tartózkodni, egy légtérben lenni, ugye? Próbálsz vele szóba legyedni, próbálsz a szemébe nézni, próbálsz mosolyogni rá, próbálsz jó benyomást kelteni, és próbálsz hozzáérni. Ezek a szerelemnek a lépései. Azt mondja a Biblia egy másik összefüggésben, amiképpen vettétek a Krisztust, azonképpen maradjatok meg benne. Hát szeretném ezt a párhuzamot itt bevonni. Amiképpen a szerelem kibontakozott közöttetek, azonképpen őrizd meg. Azonképpen őrizd meg. Nem kell újakat kitalálni. Amikor még nem ismeredek egymást, és örült annak, hogy kaptál tőle egy SMS-t, örült egy ajándéknak, örült egy érintésnek, örült szemkontaktusnak, beszélgetésnek, ugyanúgy fog örülni most házasság után, és nem változtunk meg, nem lettünk egy új faj, hajadon, meg házas, meg nem tudom, facér, meg nem tudom, hogy hívják ez vőlegény, meg nős. Szóval nincs különbség, ugyanaz a faj. Mondja ez a Kuzma, aki ezt kitalálta, hogy neki egy amerikai nő, de a férje lengyel, és azt mondja, soha nem felejti el, kérdésedet mond, soha nem felejti el, egyszer jött haza a férje, belépett az ajtó, és azt mondta, gyerekek, hazajöttem, adok anyának egy olasz csókot. Gondoljátok el, egy Italian kiss. A gyerekek egyből odafutottak, fogta az anyát, behajlította, hogy és megcsokodott. Hogy, és mi volt a munkát, megértetek, értetek, ez, meg ott volt testi érintés, egy légtérben voltak, szóltak egymáshoz, az egész, megérintették egymást, nevettek, vidámság volt, szóval fantasztikus, fantasztikus. Egy ilyen belső született apa, aki tudja azt, hogy hazén is az egy élmény, ott van valami, és persze a feleső nem beszél a feleségre. Aztán máskor hazajött, mondja, és azt mondja a férje, hogy gyerekek, itt találtam valamit. Hozzuk a létrát, és fölmászunk a tetőre. Gondoljatok el egy 9 éves fiúskát, meg egy 11 éves fiúskát, meg a feleséget Amerikában, és másznak föl a tetőre. Este 8 órakor fölmásznak a tetőre, leülnek a tetőre. Minek jöttünk föl, minek? Nézd csak meg, ott jön föl a hold. Ilyen egyszerű, nem kerül semmibe se. És akkor látták, hogy Kuzmáék, a szomszédék fönnülnek a tetőn, és nézik, hogy jön föl a hold. Hát milyen dolog, nem? Segíteni a létrán, átkarolni egymást. Ez olyan jó ezt hallani, olyan egyszerű. A kedves apák, kedves anyák, legyetek kreatívak. Annyira egyszerű egy gyermeket, egy családot boldoggá tenni, a feleségek olyan kevéssel beérik. Annyira, mert nem azt nézik, hogy mi a formája, hanem mi a lelki tartalma, mi a szeretet tartalma. Mindenkit bátorítok arra, hogy gyakorolja magát ebben. Negyedik, kommunikáció. Azt figyelték meg, hogy a negyedik legerősebb sajátsága a jól működő családoknak azt, hogy tudnak valamit, lehet, hogy nem tudatosan, de tudnak valamit arról, hogy hogyan kell kommunikálni. Az egyik ilyen az, hogy általában a családokra silány kommunikáció jellemző. Vagy nem kommunikálnak egymással, vagy csak ilyen silány, hogy na, mi volt az iskolában? Semmi. Azért tudja mindenki, hogy az iskolában, az iskola az a hely, ahol soha semmi nem történik. Ez több évtizedes tapasztalat. Tehát bármelyik tanulót megkérdezzük, mindegyik egyöntetően mondja. Tehát ez tudományos tapasztalat. És hogyha fizetsz az iskoláért, tehát mondjuk, nem tudom, az iskola maszek, akkor se történik semmi. Tehát nincs korreláció, hogy mennyit fizetsz érte, semmi nem történik. Mi történt semmi? Különben ennek az oka az, hogy mi történt semmi, ennek az oka az, hogy a gyerekeket megtanítottuk arra, hogy nagyon veszélyes erre a kérdésre válaszolni. Ha a gyerek erre a kérdésre válaszol, hogy mi történt az iskolában, akkor a szülő megmondja neki, hogy miért voltál hülye, mit kellett volna másképpen csinálni, és miért nem kérdezted meg, vagy miért nem mondtad a tanítónének. És a gyerek megtanulja, hogy aha, most még beúztak a csőbe, mert még fiatal vagyok, 7 éves, 8 éves, 9, mire 10 leszek, már nem úszok be a csőbe. Ilyen hibát nem követek el, hogy van. Semmi nem történt, semmi. Az kockázatmentes. Akkor nem kapok leszúrást, javítást, stb. Ugye úgy kommunikálunk, hogy mi történt az iskolában, aztán reggel úgy kommunikálunk, hogy siess, kapkod már magad, miért kell mindig rád várni, nem értem, hogy lehet egy gyerek ilyen, kelhetünk fél hétkor, hétkor, fél nyolckor, neked tök mindegy, mindenféleképpen késni fogunk. Szóval egyszerűen úgy kommunikálunk, hogy helyreigazítunk valamit, kritizálunk valamit, sürgetjük a gyereket, parancsolunk neki. Ezek teljesen silány kommunikációk. Próbáljunk meg átállni arra, hogy először így mondjuk riportálunk, mint egy riporter. Hazamegyünk, a nőknek ez könnyebben megy, a férjeknek sokkal nehezebben, hazamegyünk, és a családi asztal körül, vagy bent a gyerekszobában, amikor ülünk a földön, akkor elmondjuk, hogy mi történt velünk. Ez nagyon-nagyon nehéz ügy. Nagyon-nagyon nehéz. Nem így vagyunk kondicionálva, nem így vagyunk tanítva, férfiak. Nem így van. Hazamegyünk körül, hogy hol a söröm, hol a fotel, leülök, nézem, stb. Mert azt hiszem, hogy már annyit dolgoztam, hogy most már megérdemlek egy kis pihenést. A munka először, a család meg volt lent. Először a kisebb édesség, utána meg a fánkok abban a kis tartóerdényben. Tehát szoktassuk rá magunkat arra, ha mi azt szeretnénk, hogy a gyermekünk elmondja, hogy mi volt az iskolában, hogy elmondja, hogy találkozott egy fiúval, egy lányjal, hogy elmondja, hogy mi történt az utcán, mit csinálnak az osztálytársai. Az csak úgy tudja, hogyha ő megszokta, hogy a családban van ilyen riportolás. Most úgy értjük el, hogy belülről jövő szokásunk az, hogy megosztjuk egymással, hogy mi történt. A férfiaknak különösen fontos. Képzeld el, drágám, ez volt. Nem úgy, hogy megkérdezi a drága, hogy mi volt a munkahelyen. Képzeld el, ma ez történt, az történt, amaz történt. Ez borzasztó nehéz. Borzasztó nehéz. Tehát senki se gondolja azt, hogy a Józsinak könnyen jön a beszéd, a másiknak nehezebben, én meg a legnehezebb se tudjuk, mert én aztán tényleg a jó szándék bennem van, de nem tudok három mondatot összetenni, mindenki így van ezzel. Mindenki így van ezzel. És nekünk a jó szokást ki kell alakítani. Harc, kegyetlen harc. Az elején nehezen megy a súly felemelése, kisebb súly, kevesebbet beszélek, később nagyobb súly. Ha hozzászoktam, utána később már meg fogom tapasztalni az ízét is. És a gyerekeink azt látják, hogy a családunk megbeszél dolgokat. Megbeszél dolgokat az iskoláztatással kapcsolatban. Megbeszél dolgokat azzal kapcsolatban, hogy a napot hogyan osztják be. Nem tudom, hány családfő mondott már valaha ilyet otthon. Nem mondom azt, hogy jelentkezzenek a feleségek, aki már ilyet hallott, de nem akarok senkit sem rossz helyzetbe hozni. Hányszor mondta a családfő azt, mondjuk itt a nyár, közelít a nyár, be kéne osztanunk, hogy a szabadság alatt mit csináljunk, hova menjünk. Én mérget veszek, hogy ezt a feleség mondja ezt a mondatot. Mérget veszek rá. 10 esetből 8-ra a feleség mondja, hogy figyelj, gondoljuk már át, hogy most akkor török koppányba megyünk, vagy valami más lesz, hogy lesz, mint lesz, most már közel az idő, beszéljük már meg, jó van, majd megbeszéljük, mondja a férj. Ugye? Meg lehet cserélni a szerepeket. Meg lehet cserélni. A férj mutassa ki a szerepet azzal, hogy ő maga hozza ezt a témát, beszéljük már rá ezt, hogy azt, hogy amaz. Nem csak azért, mert neki fontos, hanem azért, mert tudja, hogy ez a feleségének fontos. Oké. Reporting. Következő, ami nagyon-nagyon érdekes, és még nehezebb, ezek a családok tudnak problémákat megbeszélni. Ami nagyon nehéz műfaj. Nagyon-nagyon nehéz műfaj. Azért nehéz műfaj a probléma megbeszélése, mert amikor az egyik elkezdi mondani, hogy mi a baja, akkor a másiknak meg kell tanulnia azt, hogy odafigyel. Hümmög esetleg. Aha, igen, hát ez tényleg, és stb. Tehát, hogy nem kezdi mondani a megoldást, nem kezdi kijavítani őt, nem kezd vádaskodni, hogy de én nem vagyok hibás, te vagy a hibás, hanem hagyja, hogy a másik el tudja mondani, hogy mi a probléma. Óriási lépés. Nagyon kevés család tud így beszélgetni. A legtöbb család, figyeljétek meg, úgy beszélget, lehet, hogy nem kell messze menni, csak haza, úgy beszélget, hogy amikor a feleség mond valamit, vagy a férj mond valamit, akkor még nem ér a végére, vagy lehet, hogy a végére ér, és a férj mondjuk válaszol valamit, de a másodikra már biztos az, hogy belevág a szavába. De nem így van, hogy így vagy úgy, vagy amúgy. Más mondja, de hát hogy majd? És egyszer a feszültség nem a probléma megoldása felé, mert hanem elkezdenek egymással már egymásnak feszülni, és nem tudnak problémákat megbeszélni. A probléma megbeszélés arról szól, hogy az egyik elmondja, a másik meg bezár, vagy visszatámad, és aztán elfordulnak egymástól. Este már nincsen szex, azt tudni. Tényleg komolyan? Egyszerűen kész. Tessék? Így van, persze. Hát mit gondolsz a disznó? Mit képzel? Nem elég, hogy nem tudunk egymással kijönni, míg itt közeledik hozzám. Ne? Ugye? De ez most humorosan hangzik, de borzasztó. Nem tudunk egymást, mert nem tanultuk meg azt, hogy a probléma megoldás egyik alapfeltétele, hogy a másikban a feszültséget kezeljük. Amikor oda ment Mária, most az elején mondtam Jézus, aki csak 12 éves volt, és azt mondta, nem tudod, hogy atyád meg én kerestünk téged? Hol voltál eddig? Tele van feszültséggel ez a nő, nem? Tele van feszültséggel. És Jézus szeliden, kedvesen válaszol neki. Nem azt mondja, hogy miért vádolsz engem, stb. Hanem azzal foglalkozom, amit mindig is mondtam, hogy foglalkozom. Lecsendesíti ezzel a válaszolásokat. Nem neki feszül, hogy védekezem, meg viszont támadja, mint ahogy mi tesszük azt. Hagyni kell, hogy a másik elmondja, sőt, ha kicsi pszichológusok vagyunk és legyünk otthon, vagy esetleg szeretjük a másikat, akkor esetleg meg lehet próbálni megfogalmazni, visszajelezni, hogy a másiktól mit hallottam. Azért vagy ideges, vagy azért haragszol rám, mert 10 percig nem hívtalak, és nem is tudtad, hogy most mi van, pedig megbeszéltük, hogy pont 4-kor foglak hívni. És emiatt teljesen elbizony. Igen, még jó, hogy így vagy úgy, hogy amúgy. Tehát nem vádolom a másikat. Nem ítélkezek a másik felett, nem megmondom, hogy hát azért legközelebb legyél belátóbb, meg hogy lehetsz ilyen türelmetlen, viszont támadok, hanem megpróbálom neki, még viszont, hogy igen, értem, az volt a baj, hogy teljesen elbizonytalanodok, hogy akkor most mi legyen, hogy legyen. És hogy úgy érezted, hogy nem lehet rám számítani. Igen, ez volt, mert blablabla, bla, bla, értjük? Hadd jöjjön lefelé a másikból a méreg, a dű, a gőz. Ha egy gőzös ember egy másik gőzös emberre vesz, az csak egyre följebb megy, amíg igen robban. szoktam mondani, hogy jól meg lehessen jegyezni otthon a családban, Saffi szabály. Saffi. Emlékeztek a Saffira? Az a, volt az a rajzfilmhős. Bent szépen nevezett a csónakon az a helytartó, vagy nem tudom ki volt az, és a fején volt egy ilyen bádog csap. És amikor piros volt a feje, akkor a másikra kinyitotta. A pszichológia úgy hívja ezt, az ellenállás kezelése. A feszültség menedzselése. Mert a helyén mondott szó lecsendesíti a haragot. Hogyha valaki haragos, és én ellenállok neki, akkor az nem fog lecsendesedni, mert nem kell vele. Arra megy, én szépen megyek vele. Azt mondom, igen, dühös voltál, mert ez vagy az anyám az. Rendben van. Amikor végig mondja a másik, akkor most egy másik nagy szabály. Tudom, hogy nagyon nehéz, de majd emlékezzenek vissza erre. Kérjek engedélyt a másiktól, hogy most én elmondhassam a véleményem. Elég fura. Nem azt, hogy kérek engedélyt beszélni, nem így, remélem, hogy gondolok, hanem azt mondom neki, hogy drágám, értem, elmondtad, és értem, hogy teljesen nyugtalan voltál, stb. Megengedted, hogy én is elmondjam, hogy látom. És hogyha folytatja, hogy de, akkor nem kezdem el. Nincs értelme elkezdeni, mert akkor egymással fogunk feszülni. Ezt a fogást ezek a családok tudták. Tudták azt, hogy nem a feszültséget kell egymásra halmozni, hanem hogy valamelyik bajban van, akkor az előbb vissza kell őt hozni az alapérzelmi állapot közelébe. És akkor tudom neki elmondani, hogy én hogy gondolom, mit gondolom. Azt mondja a pszichológia, hogy két egocentrikus, énközpontú ember beszélget egymással, és próbálja megoldani a konfliktusát. Ez nem sikerül. Ami két egocentrikus beszélget, lehetetlen. Az egyik egónak át kell fordulnia a másikba, és a másikra figyelnie. Amikor nézték azt, hogy milyen pszichoterápiák segítenek bajban lévő embereken, akkor a pszichológiai irányzattól függetlenül azokat a pszichológusokat találták eredményesek, akik akkor még nem tudták, hogy ez az, amit csinálnak, de nem csináltak mást, hanem a másik ember, amit mondott, ők vele mentek együtt az úton. Empatikusan visszajelezték, hogy mit hallanak. Az a problémát, hogy bla 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 bla. És amikor ez lent volt, akkor tudtak adni tanácsot. És a kommunikáció legmagasabb foka az, ami még nehezebb, hogy érzelmeket tudnunk kell kommunikálni. Képzeljük el azt az egyszeri feleséget, most ne a férjekről legyen szó, aki mikor reggel a férje elmegy, és beszáll a kocsijába, és elindul dolgozni, elfelejti megpuszilni a feleségét. Ami nálunk egy reggeli rutin. Kap két puszit, és szia, és elmegy. De most elfelejtette. A feleségben egy kis tűszúrásodben van, hogy csak nem nője van ennek a pacáknak, vagy mi van, vagy ez nem, már nem szeret engem, ez csak egy teljesen bolond gondolat, nem foglalkozom vele. Azt elismerjük a gondolat, ebédnél, meg eszébe jut, hogy most inkább nem hívom föl, én szoktam felhívni, de megnézem, hogy visszahív-e. Ha nem hív vissza, és reggel nem adott puszit, az a kettő már elég nagy jel arra, hogy probléma van. Ezt így azt mondjuk, hogy love test. Nők alkalmazok a legtöbbször, love test. Nem tudják, hogy ez a neve, de love test. És akkor így, nem, azért nem teszem meg, inkább felhívom, stb. De a hangjában nem hallok semmit, nem is kért bocsánatot, úgyhogy a végére estére a hölgy oda jut, hogy vacsorát nem csinálok neki. Hát csak észre fogja venni, hogy valami probléma van. Nem lesz vacsora. Nem lesz ez a minden, én mindig mindent megteszek, körülrajongom, stb. Csak így elmegy puszi nélkül, telefonálok neki délbe, és akkor csak úgy szemtelenül beszélgetünk. Hát ezt a férfit kicsinálom. Megnézem azt, hogy vajon szint, szeret vagy nem szeret. Ha nincs vacsora és jól reagál, akkor szeret. Ha nincs vacsora és rosszul reagál, akkor nem azért teszi, mert éhes, hanem azért, mert nem szeret. Készapró. Na nézzük ennek egy másik megoldását, jó? Egy másik megoldás az nyilván... Vannak önök, akik azt mondják, hogy jó, uram, segíts nekem, figyelmet nem volt, és vedd el tőle ezt az érzést. De van egy egyszerűbb megoldás ennél. Az egyszerű megoldás az, amikor nem puszil meg, akkor, és az érzelmek kommunikálása, akkor rohanok utána, várj, sweetie, várj, elfelejti puszit adni. Hát mit fog erre a férj csinálni? Hát lehúzza az ablakot, kiszáll, és ad neki egy olyan csogot, mint még soha. Miért? Mert a szomszédok nézik, mert nem azért, hanem azért, mert el van intézve. Hát ez kész, egy pillanat alatt. Meg kell tanulnunk azt, hogy amíg picike a dolog, amíg picike, addig gyorsan kezelni. Ezek a családok nagyon eredményesek abból, hogy a problémákat, amikor még csíra, akkor tudják rendezni. Van még bennetek erő, vagy most fejezzem be? Most tartunk a négyesnél. Felgyorsítom még akkor 10 perc, és akkor befejezem. Nem tudtam jól beosztani az időmet, mert annyi mindenről szerettem volna beszélni. Jó, azért még szeretném elmondani, mint egy általános pszichológiai szabályt, azt még ennél az érzelmek kommunikációjánál, hogy a pozitív érzelmek akkor nőnek a családban, ha kommunikáljuk őket, a negatív érzelmek akkor nőnek, ha nem kommunikáljuk őket. Jó, ezt jegyezzük meg örökre. A pozitív érzelmek, és szeretnénk, hogy a növekedne, akkor nőnek, ha kommunikáljuk, és mi szoktunk csinálni? Ha minden rendben van, minden jó, akkor nem kommunikálom. Van spenót, természetes, nem mondom, hogy annyira örülök neki, hogy vacsora van, meg minden. Nem mondom, ezért nem is nő a pozitív. A pozitív kimondással nő, a negatív a hallgatással nő. Jó? Nagyon, nagyon kell vigyázni. 5. pont. Milyen érdekes, egy ilyen bibliai táborban az 5. volt csak a lelkiség a családban. Az 5. legerősebb összefüggést az, hogy a család boldog, a lelkiség, vagy tehát, hogy valami spiritualitás van a családban. Egy nagyon érdekes vizsgálatot végeztek. 10-től 14 éves korig terjedő gyerekeknél, Amerikában szintén, azt vizsgálták, hogy milyen képük van Istenről. Tehát a család milyen képet alakított ki bennük Istenről. És az egyik véleményt az volt, aki egy olyan Istent lát, aki szigorú, és tetten akar érni az embert, hogy mikor csinál rosszat, és hogy lát téged, és mindent felír, amit rosszul csinálsz, és majd kérdezni fogja tőled a végén, hogy mi van. Tehát egy ilyen számonkérő, büntető istenkép, szigorú istenkép. A másik istenkép úgy fogalmaztak, hogy liberális, tehát egy ilyen megengedőbb, kedvet, most nem a rossz értelme vétel, de ez volt a szó, a restrictive, szigorú, korlátozó istenkép, és a liberális istenkép. És a pszichológusok azt találták nyomon követve, úgy hívjuk idegen szóval longitudinális vizsgálatban, azt találták, hogy minél szigorúbb volt egy istenképe a gyereknek, annál deviánsabb volt, annál nyomorultabb volt, annál többször volt drog és alkoholizmus, annál többször volt az, hogy nem tudott beilleszkedni a társadalomba, antiszociális, stb. És minél inkább egy olyan istenképet ismernek, ami megbocsátó, amelyik támogató, szeretetteljes, annál inkább volt az önértékelésük magasan. Könnyen barátkozósak voltak, és a legkevésbé sem volt jellemző a drog és az alkoholizmus. Na, ezt csak azért mondom, hogy vigyázzunk, hogy milyen atyaképet, milyen istenképet, milyen autoritást mutatunk be. Én azt mondom, hogy azért volt 5. ez a lelkiség, mert egyrészt maga a vizsgálat, az ugye nem keresztény családokkal folyt, hanem általános népességgel, populációval, tehát nem minden a családnak csak kisebbsége volt, akik templomba járóak voltak. Másodszorban, és szerintem ez a súlyosabb, másodszorban pedig az, hogy sok olyan család van, hogy annak ellenére, hogy hívők vagy templomba járóak, bizony óriási problémák vannak. És ezért aztán a lelkiség nem korrelál, nem függ össze azzal, hogy a gyerek hogyan érzi magát, mi van. 6. pont. És már gyorsak leszünk, ígértem. 6. a listán azok a családok voltak boldogabbak, ezek most persze nagyon egyszerű mondani, ahol vidámság, öröm és humor van. Azt mondja egy klasszikus szerző, Ellen G. White, hogy amikor egy családfő képes leereszkedni a gyermek szintjére, és így fogalmaz, gyermekké válik a gyermekei között, együtt játszik velük gyermeki szinten, azt mondja ez a szerző, ezeknél a családoknál az apa tisztelete, a tanácsainak való engedelmeskedés, elfogadás sokkal könnyebb és sokkal gyorsabban kialakul, mint az, aki mindig a tiszteletre méltó apa szerepében van, a szónak abban az értelemében, hogy valaki, aki nem ereszkedik le. Ha nem válunk gyermekké, sokkal nehezebbé tesszük a gyermekeink számára azt, hogy elfogadják a korlátjainkat. 7. pont. Rugalmasság, flexibilitás. Milyen összefüggésben? Abban az összefüggésben, hogy valahogy bennünk él még mindig az a patriarchális nézet, az a fajta apa központ nézet, hogy bizonyos munkákat az apa végezel, bizonyos munkákat az anya végezel, és azt találták, ez ugye egy ilyen korszerű vizsgálat volt nyilván, nem régen, hogy amely család tudott alkalmazkodni ahhoz, hogy most már újkort élünk, itt már van, amikor a férfi végez női munkákat. Lehet, hogy az anya megy el dolgozni, és ő van otthon gyesen. Értjük ezt? Tehát ahol azt tapasztalták, finomabban fogalmazok, ahol azt tapasztalták, hogy amikor valamilyen elvégzendő probléma volt, és egyik fél sem ragaszkodott ahhoz, hogy mi az ő klasszikus munkája, és mi a másiké, hanem a problémát, a feladatot akarták minél hatékonyabban elvégezni, és ha kellett, akkor az apa vagy az anya cserélt abban, azok a családok sikeresebbek voltak. Azt mondta egyszer egy ilyen pszichológus nő, hogy amikor ő férhez ment, akkor az anyukája azt mondta neki, egy tanácsom van, egyetlen egy tanácsom van, soha ne nyírd le a füvet. Miért ne? Mert hogyha egyszer ő nyírja a fület, mint feleség, akkor onnantól kezdve mindig neki kell nyírni. Mert akkor már ő ezt már magára vette. Na jó, ez csak úgy, hogy jól megjegyezzük. Flexibilitás, rugalmasság, a szerepek közötti átjárás. 8. Most már csak 3 van hátra. A családok a legritkábban váltak el, vagy mentek tönkre akkor, ha a családnak voltak közös céljai, álmai, tervei. Ki az közülünk, aki olyan családban nőtt fel, vagy nem szeretett volna olyan családba felnőni, ahol arról beszélgetnek, hogy most ezt csináljuk, kicsit takarékoskodunk, azt csináljuk, és utána akkor elmehetünk ide, vagy megvehetjük ezt, vagy elérhetjük azt, vagy amazt. Nem? Ha a gyerek is tudja a része ennek az egész dolog, ennek a családi gépezetnek, akkor ez az összetartás, ez az egymásért élés, működés sokkal jobban belsővé válik. 9. pont. Döntő. Mananger nevezetű pszichiáter az, aki ezt a legjobban kutatta. Azok a családok tudnak a legmagasabb fokú boldogság szintekig elérni, akik tenni akarnak közösen valamit másokért. Megdöbbentő. Nem megdöbbentő, csak hogy számomra az megdöbbentő, hogy a pszichológia felismerte azt, ami a kereszténység és a menny alaptétele. A boldogság definíciója, hogy másokért élek. Hogy nem egocentrikus vagyok, hanem másokért próbálok élni. Tenni valamit a családnak másokért. Összegyűjtjük a ruhákat, és elvisszük, hogy adományozunk, vagy gyűjtünk egy perserben valakinek a zseppénz rovására is akár, vagy bármilyen, kinek mi tetszik. És a 10. azt már mondtam, csak még egyszer felerősítem, hogy azok a családok, akik a problémákat korán tudják észlelni, és tesznek a javításáért. Még egyszer elsorolnám akkor, mert azért nehéz megjegyezni. Elkötelezettség, a másik elismerése, az egymással töltött idő, kommunikáció, javítása, mélyítése, lelkiség, vidámság, öröm, humor, rugalmasság, flexibilitás, álmok, célok, tervek, tenni valamit másért, másokért élni, és a problémákat korán észlelni, és tenni azért valamit, hogy javuljon. Hát ezzel szerettem volna megnyitni a 4 előadás sort. Legyen egy általános áttekintésünk arról, hogy mi mindenben tudunk javulni, javítani, és végezetül egy pozitív üzenettel szeretném folytatni, amit az University of California Los Angeles tanulmánya, az egyik leghíresebb, több 10 000 családdal végezték. Az volt a kaliforniai nők kérdése, családanyák kérdése, milyen jellemző, hogy mennyire őket érdekli ez, és milyen pozitív, hogy őket érdekli ez. Ha elrontottam, hogyha eddig rosszul csináltam, akkor van-e remény, hogy jobb legyen? Úgy kérdezték, melyik az az életkori szakasz, ami után már nincs remény. Ami után már a gyerekeim egy olyan légkörben nőttek föl, hogy nem tudom visszafordítani. És az UCLA, UCLA vizsgálat azt hozta ki legnagyobb megnyugvásunkra, hogy nem lehet olyan életkort megállapítani, amitől nem lehet javítani. Pszichológiai alaptétel. Ha valaki elhatározza, hogy mától másképpen csinálja, és egy picit változik, és megint egy picit változik, akkor javítani tud nagyon-nagyon sokat, és visszafordíthat. Akár 4 éves a gyermekem, akár 6 éves, akár 10 éves, akár 20 éves, akár 25 éves, én még mindig kezdhetek másképpen vele. Ha a gyermekem 25 éves, az enyém 26 éves, és azt mondom, hogy én rendszeresen ebédelek vele együtt egy héten kétszer, és beszélgetünk, bár esetleg már felesége van, vagy gyereke van, vagy felhívjuk egymást, vagy találkozunk, és ez nekem fontos, neki is fontos, változás indul be, és változás lehet. Ha azt gondolod, hogy a dac korszakon már túl van, Freud bácsi azt mondta, hogy az első 5 év mindent eldöntött, hazugság. Hazugság. Tévedés. Nem igaz. Minden életkorban. Én mindenkit szeretnék bátorítani arra, ma kezdj el. Ma kezdj el valami kis változást. Eddig másképpen csináltam, most ez megérintette a szívemet, amit ma hallottam, és szeretnék, ha férfi vagyok, én lenni a napsugár otthon. Nagyon nehéz, mert eddig csak hideg voltam, de most szeretnék napsugár lenni. Ha feleség vagyok, akkor szeretném azt, hogy amikor veszekszünk, akkor esetleg a veszekedés helyett úgy vezetni, hogy először visszajelzem másnak, hogy mi a problémája. Jó? Úgyhogy mindenkinek kívánok ez. Nagyon sok erőt és jó tapasztalatokat. Találkozom majd délután.